Sziasztok! Ez itt az Epic Stories, a Rádiókafén és a Podcast lejátszókban, ahol elismert, inspiráló üzleti vezetőkkel beszélgetünk a digitális transformáció korában felmerülő vezetői dilemmákról és a viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dojcsák Dániel vagyok, és ma is hoztam egy fontos témát, amire menedzserként érdemes figyelmet fordítani őszintén, kendőzetlenül, klisék nélkül. Rövid táv, középtáv, hosszú táv, néha úgy érezzük, hogy értelmét veszítették ezek a kifejezések, tervezni azonban mindig kell. De hogy tervezzünk egy ennyire bizonytalan jelenben? Mit tehet egy vállalati vezető, pláne egy olyan kritikus területen, mint a HR, ahol nem lehet kivonni a képletből az emberi tényezőt? Hogyan vészelhető át, ha gondosan felépített tervedet egy pillanat alatt áthúzza egy kívülről jövő fordulat? A mai műsorban a hosszú táv jelentéséről beszélgetünk munkahelyi környezetben, tudatos karrierépítésről, váratlan helyzetekre adott átgondolt válaszokról lesz szó, amihez Kreiter Éva, a Dréher Sörgyárak HR igazgatója a vendégem. Már is kezdünk! A digitális transformációnak az egyik jellemzője, nagyon-nagyon gyorsan változnak a dolgok, és mostanában mindenki azért ráállt arra, hogy folyamatosan változó, akár éven belül is stratégia újra gondoló módban működik, de azt gondoltuk, hogy a mai epizódban egy picit lelassítunk, és egy kicsit a nagyobb távolságokat, hosszú távot vesszük elő, és az Évával arról fogunk beszélgetni, hogy vajon vezetőként, hogyha valaki ugye a karrierje során egy nagyon hosszú utat jár be, akkor hogy tud egyrészt fenntarthatóan jó menedzserként vagy jó vezető őként viselkedni, hogy tud mondjuk attól függetlenül, hogy a technológiai dolgok, a módszertani dolgok, vagy a szervezeti dolgok, azok így csapongva változnak körülöttünk, hogy tud mégis valamilyen stabilitást a saját vezetői képességében találni, és hogyan lehet tényleg ezt az egészet egy fenntartható módon kivitelezni.
Erre rögtön rá is tudok kapcsolódni, akár kérdés nélkül, mert azt mondtad, hogy most akkor a mai epizódban lassítsunk le egy kicsit, miközben én azt tapasztalom, képzeld, hogy ez nem jár lelassítással. Tehát amikor szeretnél valamit magad után hagyni, mint vezető, attól még a tempónak ugyanolyan gyorsnak kell lenni, hanem inkább a fókuszodnak és a perspektívádnak kell változnia.
Mire figyelnek szerinted? Nagyon régóta foglalkozol emberekkel, hogy mi az a tipikus dolog, amire figyelnek az emberek a karrierjük során, és mi az, amit szerinted esetleg kihagynak?
Azt hiszem, hogy az emberek többnyire nem tudatosan építik a karrierjüket. Rövid távon gondolkodnak, vagy a következő lépésben gondolkodnak. Lehet, hogy van egy távlati cél, hogy majd hova szeretnének eljutni. Kérdés, hogy ez a cél reális-e, és kérdés az, hogy végig gondolják-e azt, hogy hogyan lehet, milyen lépésekkel oda eljutni. Klasszik karriermenedzsmentben ugye arról is beszélünk, hogy nem csak mindig előre vagy fölfele lépünk egy karrierben, hanem adott esetben oldalirányú lépésekre is szükség van, ilyen színesítő és kitekintést szélesítő, vagy perspektívát szélesítő lépésekre is szükség lehet ahhoz, hogy aztán valaki előrébb tudjon jutni hosszú távon a karrierjében. De azt hiszem, hogy a legnagyobb kérdés ezzel kapcsolatban az a tudatosság, hogy az embernek van-e ezzel kapcsolatban egy tudatossága és egy jó rálátása saját magára, meg arra, hogy éppen hol tart ebben a folyamatban, vagy nincsen.
Gyerekekkel kapcsolatban szokták azt mondani, hogy most el kell dönteni, hogy mondjuk mi akar lenni, de hát hiszen még nem is léteznek azok a szakmák. Hogyan lehet tudatosnak lenni úgy, hogyha tényleg 10 évvel ezelőtt a data scientist vagy a bármilyen hasonló dolog az még nem lehetett a fejében. Nekem nagymamám mindig azt mondta, hogy szerintem pap vagy politikus leszek, de lehet, hogy egyébként a marketing kommunikációs az nem volt az ő szótárában.
Az én apukám szótárában sem volt a HR, amikor mégis tanácsot adott nekem, hogy HR területen induljak el. Az első szakmám egyébként táncművész, néptáncpedagógusként diplomáztam, közel 20 évet töltöttem tánccal, ebből 2 évet hivatásos táncosként a Honvéd Együttesben. Akkor azt gondoltam, hogy ez lesz az én szakmám, hivatásom. Aztán, amikor benne voltam, akkor realizáltam, hogy valami másra vágyom. Semmiféleképpen nem mondanám azt, hogy többre, hanem inkább azt, hogy másra vágyom. És amikor arról elkezdtem beszélgetni apukámmal, hogy mi legyek, ha nagy leszek, ekkor már 22 éves voltam, akkor ő feltette nekem azt a kérdést, ami szerintem válasz a kérdésedre, hogy miben érzem jól magam egyrészt, és miben gondolom, hogy ügyes vagyok, tehetséges vagyok. És akkor én erre azt a választ adtam, hogy szeretek és tudok az emberekkel beszélgetni, és jól érzem magam ebben a helyzetben, és úgy érzem, hogy a beszélgetéseink végén mindkét fél többnek érzi magát az adott beszélgetéstől. Valahogy sikerül ezt kifacilitálnom ezekből a helyzetekből. És erre tanácsolta azt az apukám, hogy van ez a szakma, amit human erőforrás menedzsmentnek hívnak. Ugye ezt ő nem ismeri, csak olvasott róla, ő a személyzetisekről tudott nekem beszélni, de azt mondta, hogy szerinte ez valami olyasmi, mint amiben lehet ezeket a készségeket használni. Mi lenne, hogyha ezen elindulnék? És akkor én így lettem HR-es, pályáztam egy HR administratív asszisztensi pozícióra, és felvettek. Szóval azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy azokat a készségeket sajátítsuk el, amik egyrészt illenek hozzánk, és kvázi jók vagyunk bennük, vagy erősítenek bennünket, plusz amit várhatóan a jövő meg fog kívánni tőlünk, és aztán, hogy ez majd konkrétan milyen szakmába, vagy munkakörbe, vagy tevékenységbe fordul, azt meg az idő kialakítja.
Azt mondod, hogy érdemes akkor lebontani egészen ilyen egyszerű mondatokig, hogy mi az, ami te vagy, ami a karrieredben megfogalmazható, akár árszpolitikát, és mellette ugye tényleg skill csoportokról szoktak mostanában beszélni, és valószínűleg HR-esként biztos sokat találkozol ezekkel a kifejezésekkel. Én azt látom, és most amit elmondtál, abból is valószínűleg lehettél volna még mondjuk 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 másik irányban is akkor sikeres úgy, hogy ugyanezeket a képességeket használod. Hogyan lehet megfigyelni azt, hogy mik a mi erős skilljeink, vagy skill kombinációink, amiket használni? Mert szerintem ha nem gondolkodunk ezen állandóan, akkor szerintem azért a legtöbb ember nem tudja megfogalmazni ilyen tömören, hogy ő kicsoda.
Nem, valószínűleg ebben igazad van. Figyelnünk kell magunkat, és tanulnunk kell magunkról folyamatosan, illetve itt is a tudatosítás szerintem egy kulcs szó. Tehát történnek velünk dolgok, nyilván ezért ebbe a szerencse is belejátszik. Szerencsés voltam, hogy az édesapám akkor a HR-t javasolta, mert valószínűleg nem ismerte azt a szót, hogy marketing, vagy PR, vagy olyan egyéb területeket is mondhatott volna, ahol tényleg ezekkel a képességekkel tudtam volna valószínűleg érvényesülni. Ez egy olyan gondolatot is elindít bennem, hogy egyébként ezek mind transformálhatók. Tehát, ha az egyik területen jó vagy, és mondjuk ezt a HR-ben kamatoztatod, akkor feltehetően egy másik területen is jó tudnál lenni abban az esetben, hogyha váltasz, tulajdonképpen ugyanazokat a skilleket tudod használni több más területen is, és lehet, hogy érdemes néha bátornak lenni, kipróbálni ezeket a váltásokat, főleg a karrier elején javaslok ilyet, és akkor ezekből tanulni, levonni a következtetéseket, és egyre kristálytisztább lesz, hogy valaki milyen úton kell, hogy tovább menjen.
Azt mondod, hogy a karrier elején, hogy szerinted mik az időtávok, amikben gondolkodni érdemes? Tehát azt gondoljuk most, hogy egy átlagos cégnél ilyen 2-4 évet töltenek az emberek, de már mondjuk akár a IT-ban néha az is sok, mondjuk legalábbis az elmúlt az startupos világokban ennél rövidebb idők alatt is fordulnak néha emberek, de valamikor meg 10 évekkel dolgoznak munkahelyeken ugyanazon a pozícióban, hogy mi szerinted az, hogy karrier eleje, és mi az, amikor a váltás az aktuális vagy érdekes már mondjuk ilyen önismereti vagy önfejlesztési szempontból is?
Erre van egy ilyen ökölszabály, vagy legalábbis ilyen irányelvek. Én azt mondom, hogy ha valaki mondjuk az egyetemen végez, vagy a felsőoktatásban végez 21 néhány év, és ekkor elkezd dolgozni, akkor úgy nagyjából 30-31 néhány éves koráig nyugodtan, bátran, sűrűbben kipróbálhatja magát különböző területeken, vagy akár különböző vállalatoknál. Én azt gondolom, hogy másfél-két évet azért célszerű eltölteni egy munkakörben. Nem nagyon lehet ugyanis hamarabb, főleg komplex munkakörökbe beletanulni, és megnézni azt, hogy abban hogyan tudunk teljesíteni, valamint hogy eredményesek vagyunk-e, mert lehet, hogy még magát a változást elő is tudjuk idézni, vagy el tudunk kezdeni dolgokat, de aztán annak a hatása az nem feltétlenül azonnal érezhető. Tehát én úgy tekintek erre, hogy az ember a 30-as évei elejéig, a karrierje első 8-10 évében, ha sűrűbben vált, azt gondolom, hogy az nem rossz, kifejezetten hasznos is tud lenni, bár azért egy irány célszerű találni, és célszerű tudatosan építkezni ebben is, és ahogy az ember komolyabb pozíciókba kerül, vagy szeniorabb pozíciókba kerül, akkor onnantól kezdve ennek az időtávnak meg kell nőnie. Ha tekintek egy olyan pozícióra, mint az enyém, hogy human erőforrás igazgató vagyok egy kereskedelemmel és gyártással foglalkozó ugye vállalatnál, akkor azt gondolom, hogy megérkezem egy munkakörbe, körülbelül fél-egy év alatt tudok elindítani, feltérképezni és elindítani változásokat. Valójában a második évben látom azt, hogy ezek a változások elindultak, projekteket, effektív változásokat meg tudok valósítani, és a harmadik évben kezdem el látni annak az eredményét. Tehát nem is nagyon tudok értelmezni olyat, hogy mondjuk valaki egy ilyen felsővezetői pozícióban, de már a középvezetői pozíciókra is igaz ez, 3 évnél kevesebb időt töltsön el. Aztán itt jön be az a kérdés, amiről gondolom, hogy célszerű lenne beszélnünk, hogy tulajdonképpen, amikor valaki hosszú távon elkezd építkezni. Én ma már egy felsővezetői pozícióban, főleg egy olyan területen, ahol szervezetet fejlesztesz, kultúrát építesz, hatékonyságot növelsz, a 3 év is édes kevés ahhoz, hogy valódi változást érjél el. Pont ahhoz elég, hogy elindítsál dolgokat. De hogyha nézem a változás természetét, főleg egy nagy létszámú vállalat esetében, akkor ez sokkal lassabban folyik át a szervezeten.
Ez egyébként nagyon érdekes, amit mondasz, és saját magam is mindig azt szoktam mondani, hogy úgymond évadokra szerződünk, és hogy szerintem egyszerűen ennél kisebb egység nem értelmezhető egy vállalatban, mert egy kört azt be kell futni, és közben nem is fair egyébként elhagyni, és nem is értelmezhető. És találkoztam mondjuk olyan fiatalabb szakmabeli kollégával, aki azt mondta, hogy őt nem érdekli egyébként, hogy már most mindjárt szüret, és akkor le lehetne szedni, hogy most neki ez így sok volt, és akkor elmegy, és lehet, hogy akkor én vagyok egy másik generációs, de hogy én legalább már a gyümölcsöket biztos leszedném, megvárnám, hogy megnézem, hogy van, én is tanuljak belőle, másokkal se babráljak ki, de hogy ez, amit mondasz, ez tényleg ez akkor így nyújtja magát azt az elköteleződést, amit főleg szakértőként, meg főleg vezetői karrierbe csinálod, azok a mondjuk említettem az elején a digitális transformációs sztorikban, meg nagyon sokszor mégis nagy változások vannak, nagyon kontrasztosak, gyors irányváltások, és nem kell ahhoz egy startupban dolgozni valószínűleg, hogy a piaci környezet megváltozzon, hogy ez pedig inkább úgy tűnik, mint hogyha rövidíteni ezt a dolgot, hogy ez szerinted nem nagyon ellentétes, nem teszi nehézé azt, hogy hosszú távon gondolkozzanak az emberek.
Szerintem a hosszú távú gondolkodásnak részét képezi a rövid távú kihívásokra adott adekvát reakció. Tehát egész más reakciót fogsz adni egy rövid távú kihívásra, ha hosszú távon gondolkozol. Aha. Ha van egy hosszú távú célod, akkor egy rövid távú kihívást úgy tekintesz, hogy mérlegeled, hogy a hosszú távú célodra ennek a megtétele vagy nem megtétele milyen hatással lesz. De a lényeg, hogy a hosszú távú célod tükrében hozol meg egy rövid távú döntést. És aztán vannak döntések, amik adott esetben kompromisszumra kényztetnek a hosszú távú célod tekintetében, mégis meghozod, mert azt mondod, hogy most rövid távon úgy tűnik, hogy ez az egyetlen és üdvözítő út. Aztán vannak olyan döntések, amikre meg azt mondod, hogy oké, ez túl nagy árat kérne a hosszú távú célom szempontjából, úgyhogy most másképpen döntök. Tehát én mindig azt mondom, hogy nem mindegy, hogy valaki 3 évet van egy munkakörben, de ezt a 3 évet is egy hosszú távú vízióval csinálja végig, tudatosan, mert egész más rövid távú döntéseket is fog hozni. Vagy 3 évet van egy munkakörben, nem gondolkodik a hosszú távon, hanem egyszerűen gyakorlatilag az éppen aktuális kihívásoknak megfelelően ügyesen és gyorsan hatékony döntéseket hoz.
Az Epic Stories-ban egyébként az OKR-ről már szerintem többször beszéltünk, mint módszertan, és amit mondtál, az jutott rá eszembe, hogy nekünk is a Sioforce-ban megvan az 5 éves OKR, hogy mik azok a célok, amiket akkor mondjuk most már benne vagyunk ennek az 5 évnek a közepén lassan, de mondjuk 2026-ig hova szeretnénk eljutni, és ehhez képest mindig vannak éves célok, és szoktam mondani, hogy ezek ugye a falra valóak, és nem a fiókba, mert hogy amit elmondtál, az tökre ott van még a fejemben, hogy ha van egy ilyen éves célunk, akkor azt hogyan tudom elérni, hogy minden egyes ilyen napi apró döntésemben az valahogy benne legyen. Az egyik válasz az, hogy ki kell rakni a falra, és jöjjön szembe mindig, a másik válasz az, hogy havonta rá kell nézni, a harmadik pedig tényleg az, hogy olyan célokat kell választani, amit tudunk tartani, tehát ugye ezek igen izgalmasak.
Most egy kis szünet következik, és rövidesen folytatjuk a beszélgetést Kreiter Évával a munkahelyi hosszú távval kapcsolatban.